Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, mint ezt megírva találjuk Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 20. verstől a 26. a következőképpen. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írás tudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és őt jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Már a vízcsapból is az folyik, hogy pénzügyi válságot élünk meg. Megszorító intézkedések árnyéka vetül ránk itt Magyarországon is. A tisztességes adófizetők által működtetett állam 100 milliárd eurókkal támogatja azokat az országokat, ahol másképp alakulnak a pénzügyi, és mondhatjuk erkölcsi dolgok. Most nem a sokakról és a szegényekről, hanem a kevesekről és a kiváltságosokról mondom ezt. Válság van, és ez csak a jéghegy csúcsa. Nem gazdasági, nem pénzügyi, nem politikai, erkölcsi válság van. Hadd ne csináljak reklámot éppen a tegnapi napnak. Erkölcsi válság van. De nem csak erkölcsi válság van, bizalmi válság is van. Nem csak az EU-ban, nem csak a világpolitikában, az emberi kapcsolatokban is. Ahogyan az EU-ban és a világpolitikában másképp beszélnek és másképp cselekednek, ugyanígy van ez a párkapcsolatban is. Valamit mond, és pont az ellenkezőjét teszi. Éppen ezért a világ nem változik. És éppen ezért nagyon sokszor nem változnak a párkapcsolatok sem. Minden marad úgy, ahogyan eddig volt. Ahogyan itt az EU-ban munkahelyet újra csak segélyeket osztogatnak, és aztán ebből kifolyólag nő a megélhetési agresszivitás, a nihilizmus. Ugyanígy van a párkapcsolatban is, minden marad a régiben, és a dolgok már rutinszerűen történnek. Na, itt már egyedül csak az Isten segíthet, sóhajthat föl valaki, vagy kiáltana föl. És sokan kiáltanak, hogy ez így már nem mehet tovább, legyen már vége, csapjon már oda a Jóisten ennek az embervilágnak. Olyan érdekes, hogy 2 könyv van a Bibliában, amiről a legtöbb kommentár született, ahonnan a legtöbbet idéznek. Ebből a 2 könyvből, egy az Ószövetségből elárulom, egy pedig az Újszövetségből, ez a 2 könyv az, amit a legszívesebben magyaráznak, a szószékekről, prédikátorok, papok, lelkészek, ez pedig a Dániel könyve és a Jelenések könyve. Olyan örömmel hallgatják a szószék alatt ülő emberek azt, hogy na végre eljön majd hatalommal, igazsággal és odacsap. Tényleg sokan kívánják, talán mi magunk is kívántuk már, hogy csapjon már oda a Jóisten az angyalaival, a lángpallosokkal, hogy megtanulja ez a embervilág, kicsoda is az Úristen. Egy valamit közben talán mi magunk is elfelejtünk, hogy Krisztus nem azért jött, hogy szétverje ezt a bűnös világot, hanem azért, hogy megmentse. Éppen ezért nagyon fontos ez a mai ige, mert a megbocsátásról szól. Bűnbeesni emberi dolog, megbocsátani isteni. Ismerjük a szólást, régi igazság ez. Akinek azonban nem csak egyszerűen kellemetlenséget okoztak, hanem totálisan, úgy igazán belegyalogoltak a lelkébe, akit igazán becsaptak, akinek az emberségén igazán átgázoltak, akinek egzisztenciális krízist okoztak ezzel, nos, az ilyen lélegzuhanásokat átélt ember tudja igazán átérezni, megbocsátani, bizony, emberfeletti dolog. És itt megint leginkább a párkapcsolati krízisek mutatják azt, hogy milyen nehéz megbocsátani. Mert amikor a bizalom elvész, amikor egyik ember a másikat emberségében megsérti, akkor megtörtént valami, és ami megtörtént, az megtörtént. Az időkerekét nem lehet visszatekerni. Visszafelé forgatni nem lehet semmit, pedig jó lenne, de nem lehet. A két ember kapcsolatában, amikor a lélek megsebződik, akkor olyan dolgok szakadnak el, olyan dolgok törnek össze, amik ha később valahogyan összeragasztódnak, akkor is a törésvonal meglátszik. Nem véletlenül az Ószövetségben is és az Új Szövetségben is az Istennel való kapcsolatot a párkapcsolathoz, a férfi és a nő, a feleség és a férj közötti kapcsolathoz hasonlítja. Miért? Mert mindkettő egy bensőséges kapcsolat. Ha az Istennel való kapcsolatot valaki felületesen éli, akkor annak nem lesz hozadéka. Ugyanúgy nem lehet csak rész szerint szeretni a másikat. Testestől, lelkestől kell szeretni a másikat, önfeláldozóan. De ahogyan én önfeláldozóan szeretem őt, ő is úgy kell, hogy szeressen engem. Miért? Azért, mert ez produkál egyedül életminőséget. Ez emeli az adott közösséget, ezt a legkisebbet, a kettőt, a férfi és a nő kapcsolatát, de ez emeli a családét is, a nagy közösségét is. És aki vét, aki mulaszt, aki bűnt követel, az olyan, mint amikor a madárnak a szárnyára köveket kötöznék. És amikor ez a gondolat felvetődött bennem, lám-lám, milyen a Jóisten, akkor eszembe jutott, hogy gyerekkoromban a szomszéd fiúval mit csináltunk. Hát, kifaragtuk a tököt, és madarat fogtunk vele. És nagyon boldogok voltunk, hogyha egy gerlicét sikerült elkapnunk, mert a gerlicének a lábára aztán rákötöztünk egy madzagot, és aztán ez a szegény gerlice felszállt egy darabig, aztán ugye nem tudott, rájött arra, hogy meg van kötözve. Aztán persze már nem volt érdekes, kénytelenek voltunk elengedni. És a bűn ilyen megkötöz. Egy darabig enged, olyan, mintha szállnánk. De a bűn az visszahúz, visszaránt a földre. És persze a gyermek mindent kipróbál, de a szánalom azért ott volt a szívünkben, elengedtük ezt a kis madárkát. Mi minden be nem villan egy-egy gondolat kapcsán. Szóval, aki vét, aki mulaszt, az olyan, mint amikor a szállni készülő madár szárnyára köveket kötözne valaki. Mert a bűn leterhel, lehúz, megkötöz, és mindig ellentétes az Isten akaratával. Isten ugyanis emelni akar, nem lehúzni, hanem emelni. Nem véletlenül mondja Jézus a farizeusoknak, hogy meg akarjátok téríteni az embereket, meg is térítitek egyetlen egy, istentelenért elmentek a világ végére, aztán kétszer annyi terhet tesztek a nyakukba, és magatok sem töltitek be a törvényt. Isten soha nem belepaszíroz az agyakba, az anyagvilágba, hanem kiemel onnan. Életminőséget ad. Jézus Urunk azt mondja, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ha nincs gyümölcs, akkor az egész nem ér semmit. Éppen ezért nagyon fontos a mai igénk, mert a megbocsátás mint erényt állítja elénk. Akinek nem egyszerűen csak kellemetlenséget okoztak, hanem totálisan felborították a lelki világát, nos, annak az embernek nehéz dolga van a megbocsátást illetően. De van olyan, hogy megbocsátás. És mi ez, ha nem evangélium? Amikor megbocsátunk, akkor tulajdonképpen az történik, hogy belátjuk, van magasabb igazság. Mert az igazáért mindenki, akár halálig menően is képes kiállni. De a megbocsátás pontosan az, amikor felismerem azt, hogy az Isten igazsága az nagyobb igazság, mint az én igazságom. Sőt, az Isten fájdalma az nagyobb fájdalom, mint az én fájdalmam. Mert ha megbántanak minket, akkor bizony gyakran önemésztő gondolatok árnyékába kerülünk. Sőt, sok ember számára életrontó cselekvési utak is kínálkoznak. Alkohol, drog, szenvedély. A keresztény ember tudja, hogy ebből egyedül kimászni nem lehet. Kell hozzá a közösség, a hordozó közösség, az imádkozó közösség. Az a közösség, amit a Szentlélek hív el, hoz létre és tart fenn. Az a közösség, ahol élik a krisztusi megbocsátást, annak mindig van jövője. Ahol nem élik a krisztusi megbocsátást, ott torzsalkodás van, ott veszekedés van. És már megint egy párkapcsolati dolog. Egyszer mesélte az egyik kollégám, egy pár terápiában volt benne, egy nagyon rendes, aranyos pár volt ez az ő gyülekezetébe, ő lelkigondozó is felajánlotta a segítségét, mert hogy egy idő után keresték a külső segítséget. És akkor ő elmondta nekem azt, hogy leültek és elkezdtek beszélgetni. Először a férfi mondta el a panaszát, utána a feleség, és akkor hát meg volt az első, úgymond ülés, a második, a harmadik, és gyakorlatilag nem történt semmi. Annyi történt, hogy a felsorolás az egyre hosszabb és hosszabb lett. Úgy a férfinál, mint a feleségnél. Egyre hosszabb és hosszabb volt az a lista, hogy de akkor és ott te meg ezt csináltad. Meg a te anyád, meg a te apád, ezt meg ezt csináltad. Mindig a külső ember volt a hibás. És aztán egyszer eljutottak oda, hogy rádöbbentek, hogy a hiba nem kívül van, hanem a hiba belül van. Megbocsátani akkor tud valaki, ha rádöbben arra, hogy a hiba nem az Istennél van, hanem ő benne. És ahol van megbocsátás, ott aztán van együttmunkálkodás is. És ahol nincs együttmunkálkodás, ahol nincs kooperáció, ott nincs kiegyensúlyozott élet, ott nincs harmónia. Éppen ezért megbocsátás nélkül nincs teljes élet. Isten 6 nap alatt megteremti a világot, 7. nap megpihen, nem az ember, nem a férfi, nem a férfi és a nő, az élet a teremtés koronája és csúcsa, a teremtés koronája és csúcsa maga az Isten. Az Istenben van újrakezdés. Éppen ezért a krisztusi 8-as, hiszen ő a 8. napon támad fel, jön be ebbe a világba a megbocsátás. Ha van megbocsátás, akkor van új kezdet. Ha nincs megbocsátás, akkor nincs új kezdet. De mit kezdjünk akkor, ha olyan bántás ér minket, amire hirtelen harag támad az ember szívében? Mert hogy Jézus itt pontosan nem a haragról szól, hanem a haragtartásról. Pál efezusi levelében idézi azt a Zsoltárt, a 4. Zsoltárt, amit ő így ír le az efezusi levélben, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ha ismerjük, ha vétkeztek is, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. A 4. Zsoltárban pedig úgy olvashatjuk, ha felindultok is, ne vétkezzetek. Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le. Olvashatjuk a 4. Zsoltárban. A haragról nem véletlenül állapítja meg egy kínai bölcsesség mondás is, hogy a haragos, bosszúálló ember jobb, hogyha rögtön 2 sírt kezd elásni. Egyet a haragosának, egyet meg magának. Csak idő kérdése, hogy a harag az visszafordul. Megbocsátani valóban nagyon nehéz. különösen akkor, ha az elszenvedett sérelemről csak mi magunk tudunk. Ha a megbántottság keserű érzése a mi társunk, és már tudomást sem veszünk a világról, csak van a keserűség, meg mi magunk. És itt nagyon sokan feladják, mert ez harc önmagammal. És feladják. És azt mondják, hogy hát azért mégsem. Különben is kölcsönkenyér visszajár. És már meg is született az ideológia, már lángra is lobbantja az egész embert. És a tűz újabb területeket éget fel az adott kapcsolatban. Egy párkapcsolatban is. És éppen ezért nagyon fontos, hogy hogyan élnek a szülők. Luther olyan gyönyörűen mondja, hogy a házas pár, az apa és az anya az Isten helytartói a családban. Ők a minta. Hogyha az életre készülő fiatal azt látja, hogy az apja nem szereti az édesanyját, és viszont akkor milyen mintát fog reprodukálni? Ha azt látja, hogy az ő családjában az apja és az anyja a tüzet tűzzel próbálta oltani, akkor ő is majd átéri ugyanazt. Csak hát nem tudja, hogy tüzet oltani tűzzel nem lehet. És ebből fakadnak aztán azok a csattanások, amik történnek a párkapcsolatban. Megbocsátás. Tízlelgetni kell ezt a szót, mert az ember nagyon nehezen bocsát meg. Az ember inkább őrizgeti magában a haragot. És akkor azt mondja, hogy na majd hogyan is mondom én meg annak a másiknak? Á, megvan. Na de ezt nem fogja a kirakatba tenni. És már megszületett az, amit úgy nevezünk, hogy gonoszkodás. Aki haragot őriz a szívében, erre mondja Jézus, az megérdemli az ítéletet. Még mielőtt bármit tett volna, vagy mondott volna, megérdemli az ítéletet. A szavainkat, ha kimondtuk, már nincsen hatalmunk fölöttük. Addig, amíg nem mondtuk ki, addig van hatalmunk fölöttük. De ahogy kimondtuk, onnantól kezdve nincsen. Hiába mondunk ilyeneket, hogy hát nem tehetek róla, ilyen a természetem. Vagy hamar haragszom, de hamar le is higgadok. Mit csináljak? Ilyen vagyok. Ez nem lehet mentség. Ettől talán kevésbé mérgezett az a nyíl, amit a másik szívébe lövök a szavak által. És itt jön be az, amit Jézus így mond, az ostoba és a bolond szavak közötti különbség. Gyakorlatilag mi úgy érezzük, hogy ez csak ilyen árnyalati eltérés, de az egyik az a sértés, a másik pedig a tudatos megbántás. És a kettő között azért óriási a különbség. Mert akárhogy is nézzük, érzelmi lények vagyunk. Könnyen megsértődünk, és nehezen bocsátunk meg. Az érzelmeink pontosan azt tükrözik, ami számunkra fontos. Amit mi értékelünk, amit mi dédelgetünk, amit csodálunk, amit szeretünk. Ezt kifejezi az érzelmünk. És az érzelmeink így alátámasztják a döntéseinket is. A döntéseink pedig a jellemünk és a sorsunk alapját formálják. Ha ferde érzelmeink vannak, akkor a döntéseink és a sorsunk is aszerint fog félrefordulni. Tehát a jó érzelmek nagyon fontosak. A jó érzelmek fontos részét képezik a jellemnek, a jó erkölcsnek, mert támogatják a jó döntéseket, és ezzel támogatják a jövőt, mindannyiunk jövőjét. Ezért az igében olvashatjuk azt, hogy mennyire örvendez a lélek, amikor gyönyörködik a nemes tettekben, a könyörületben, az irgalmasságban. Ezért fontosak a pozitív érzelmek. Ugyanakkor a zavart érzelmek ingataggá tesznek minket, sőt, konfliktusokat is generálnak. Végül pedig az erős, bűnös és gonosz érzelmek végzetes bűnbe is hajszolhatnak minket. Vagyis érzelmileg rendbe kell hozni magunkat, de ez nem azt jelenti, hogy hát úgy összeszedem magamat. Ez azt jelenti, hogy oda térdelek az Isten elé. Mint minden másban, ebben is vannak példák. Szentek, istenes emberek, talán éppen édesanyánk, vagy édesapánk, vagy maga Jézus Krisztus. És még mielőtt végképp elsuhanunk ebből a néhány évtizedes szenvedésekkel teli szintérről, vagyis az életből, pedig ez olyan szép és olyan gyönyörű. Jó lenne, ha egyszer-kétszer átvillanna rajtunk a gondolat, hogy Isten szeret minket. Isten szeret minket. Bármennyire hihetetlen, ezért nem enged minket erőnkön felül kísérteni. Talán megengedi, hogy életveszélyes pillanatok megsúroljanak minket, de nem enged minket erőnkön felül kísérteni. És talán még azt is megengedi a mi életünkben, hogy megbocsássunk másoknak, és persze önmagunknak is. Hogy ne gyűlöljük magunkat olyas valamiért, ami hiba volt talán. Nagyon nagy árat fizettünk érte. De Isten ezt is el tudja intézni. A jóból tud rosszat csinálni, a rosszból tud jót előhozni. Istennél minden lehetséges. Ezért nagy dolog az isteni megbocsátás. Hiszen itt erről van szó, hogy végső soron az Isten megbocsát. Sokan gondolják azt, hogy ha itt a földön megússzák a dolgaik következményét, a bűneik, vétkeik, mulasztásaik következményeit, akkor el van intézve minden, és majd az odaátban is minden rendben lesz. Különben is a jó Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Jézus példázata azonban nem ezt mondja. Jézus azt mondja, hogy a bűnök olyanok, mint a maró anyagok. Minél erősebbek, annál nagyobb nyomokat hagynak maguk után. És akár a lelket is szétmarhatják. Vannak tehát bűnök, amiknek következményeit itt a földön nem lehet látni, de a lét utolsó pillanatáig lelkismeretben el kell hordozni. És bocsánat nincs rá. Hogy odaátban van-e bocsánat rá? Azt nem tudjuk. Azt egyedül az Isten tudja. Éppen ezért Jézus alapos indokkal mondja, hogy a hívő ember is jól gondolja át az életét, ahogyan olvashatjuk az igében, minden féltve őrzött kincsnél jobban kell az embernek őriznie a szívét, mert amik a legfontosabbak a szívben, azok a szerelem, a barátság, a béke, az Isten rendelésében való megnyugvás, ezek alakítják a sorsunkat. És ha valaki ezt nem veszi komolyan, akkor megtörténhet az, ne adja Isten, de megtörténhet, amire Jézus Urunk alapos indokkal ezt mondja, és ott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Istenünk, hogy a keresztség által mindnyájan gyermekeiddé és egyházad tagjaivá lehettünk. Ébrezd és erősíts hitünket, hogy el ne vesszünk, hanem igaz gyermekeid és ígéreteid örököseid legyünk az Úr Jézus Krisztus által.